Krisztus!
Mindenki, amen.
A Mária Rádió Celldömölki stúdiójából köszöntöm a kedves hallgatókat. Hencné Jámbor Mária vagyok. Az esperesi kerület papjainak ma esti műsorába két témát hoztam, és akivel beszélgetünk e két aktuális témáról, az Német Zoltán atya, a Celldömölki Nagyboldogasszony kegytemplom plébánosa. Tisztelettel köszöntöm Önt hallgatóink nevében is.
Én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
És hogy ne legyünk titokzatosak, a két témát is elmondom. Az első áldozásra készülők befogadási szertartása, és ezzel kapcsolatosan az első áldozásról, a felkészülésről és erről a szertartásról fogunk beszélgetni. És van egy másik fontos téma, 100 nap a Celldömölki Nagyboldogasszony plébánián, hiszen 100 napja van Celldömölkön Németh Zoltán atya, 100 napja plébánosa Celldömölknek. És akkor kezdjük az első témával, plébános úr. Kérem, beszéljen az első áldozásról, a jelentőségéről, szülők és a gyermekek szempontjából.
Első áldozásra gondolva, főleg az idősebb generáció az egy plébániai ünnepségre, eseményre gondol. Ma egyházában, és úgy gondolom a mai magyar egyházban azonban egy picit ennél tovább kellene lépnünk, hiszen ma nem egy ünnepségre próbáljuk az első áldozás által a gyerekeket fölkészíteni, hanem a keresztény életre. Mindenkorban természetesen ez volt a cél, csak egészen más-más körülmények voltak. Az ősegyházban csak felnőtteket kereszteltek, és így a beavató szentségekben, a keresztségben, a birmálásban, illetve az eukarisztia vételében, vagyis az első áldozásban egyetlen szertartás keretében részesültek a fiatalok. Azért mondom, hogy fiatalok, hiszen általában 20 éves fiatalokról van szó, akik egy hosszú felkészülés után vállalták az egyházban való elkötelezettséget. Későbbiek során, ahogy az egyház finoman szólva is népegyházzá vált, és gyakorlatilag mindenki keresztény lett itt Európában, ilyen vagy olyan módon, az első áldozás időszaka átkerült a gyermekkora, és a múlt század elején 10. Pius pápa pedig egyenesen hangsúlyozta, hogy 7-8 éves gyerekek is járuljanak szent áldozáshoz. Most igazából, ha kicsit finoman fogalmazok, akkor ezek a gyerekek sodródtak igazából a szülői vallásossággal, amit kiegészített a plébánia hitoktatása. Azonban ez a helyzet napjainkban egészen megváltozott. Ma egy picit az ősegyház időszakába tértünk vissza, ahol egyáltalán nem természetes az, hogy mindenki keresztény, sőt mondhatjuk azt, hogy Európában a kereszténység és benne a katolikusok, azok jelentős kisebbségben vannak, még ha sok helyen esetleg a statisztika mást is mutat. Így igazából az első áldozásra, illetve magára az áldozásra a felkészítés is úgynevezett ősegyházi szimbólumokat és formát vett fel a katekumenátuson keresztül, hiszen az ősegyházban a szentségekre a felkészítés az a katekumenátus által történt. Újból is újból hangsúlyozni kell az, hogy mi nem az első áldozásra készítjük, vagy próbáljuk készíteni a mostani gyerekeket, hanem a keresztény életre. Tehát igazából az első áldozás az első állomása ennek a folyamatnak, hiszen ezek a 8-9-10 éves gyerekek, akik majd a jövő év májusában első áldozók lesznek, igazából most teszik az első hitvallást ebben a folyamatban. Keresztelésük alkalmával szüleik, keresztszüleik vállalták a keresztény életre való felkészítést, így vagy úgy teljesítették azt, hiszen nyilván, hogy akik itt vannak, azért valamiféle szülői indítatás miatt vannak itt, és nem kényszerből. És most kezdődik számukra igazából a keresztény élet, aminek fokozataiban a beavató szentségben részesülnek. Ugye részesültek már korábban a keresztségben, most majd az eukarisztiában, a bűnbánat szentségével kiegészülve, és néhány év múlva pedig a Bélmálás szentségében. Hangsúlyozom, hogy az ősegyház életében is, majdnem azt kell mondani, hogy mai egyház életében a természetes az, amikor a keresztény ember, vagy a kereszténységre készülő ember ezeket a szentségeket együtt veszi fel. Ebből is adódnak igazából napjaink problémái, hogy mivel külön történik a felkészítés, illetve a szentség felvétele, sokan nem is igazán érzik át annak súlyát, hogy mi ennek a jelentősége is egy szép ünnepséggé válhat egy első áldozás, amiután nem egy helyen tapasztaltam, hogy az első áldozásban részesülő rögtön abba is hagyja a hitoktatást, egy-egy csomó a bélmálásig sem jut el, most pedig ugye, itt az iskolákban lehetőség van választani, legalábbis az állami iskolákban a kötelező hitton, illetve a elkölcs között is bizony sokan átiratkoznak, mondván, hogy kipróbálják azt is, elfeledkezve arról, hogy egy katolikusnak, kereszteltnek nem lehetőség, hanem kötelesség lenne a hitoktatásra való járás, vagy hittanon való részvétel is, nem 1-2-8 éven keresztül, hanem egy életen át. Hát, ha össze akarom foglalni, akkor igazából a mostani, illetve minden első áldozás a felnövekvő fiatalság számára a hit első kapuja, első próbája, és hát ennek pedig az első lépése az a befogadási szertartás, ami itt az egyházközségünkben vasárnap lesz.
Ki készíti fel a gyerekeket, és hogyan erre a nagy jelentőségű eseményre, és miért szükséges konkrét felkészítést tartani?
Most bármennyire is furcsa, igazából a felkészítést az egész keresztény közösségnek kellene megtennie, hiszen ezek a gyermekek a keresztény közösség tagjaivá válnak most már a saját döntésük alapján, és ezt azért nagyon idézőjelbe véve mondom, mert nyilván a döntést jelen esetben elsősorban a szüleik hozzák meg, megerősítve mindazt, ami a keresztségben történt. Nyilván itt a hitoktatóknak, illetve a lelkipásztoroknak a szerepe is meghatározó, de fontos lenne az egész keresztény közösségnek részben az imádsága, részben pedig az odafigyelése ezekre a fiatalokra, mert sokan úgy gondoljuk, hogy családjuk magánügye az első áldozás, hát szó nincs erről, a keresztény közösségnek a közös ügye ez. Megint csak visszatérve az ősegyház életére, amikor valaki elindult a keresztény életben felnőttként, akkor választott magának egy kezest, olyan példaadónak mondott keresztényt, aki őt segítette. Természetesen akkor is lelkipásztorok, hitoktatók figyeltek oda ennek a fiatalnak az életére, és hát természetesen mögötte ott volt a keresztény közösség is, akik lepróbálták esetleg azokat a hiányosságokat kiegészíteni, amely még az ő életében, gyarlóságaiban megvoltak, illetve maga természetesen a fiatal is figyelte a keresztény közösséget, hogy mi az, amiben neki követni kell, vagy kellene őket. Ma valahol ugyanez lenne a feladata a keresztényeknek, hogy odafigyeljenek az első áldozásra készülőkre, illetve azokra, akik a keresztény közösségbe akarnak belépni, illetve természetesen a jó példájukkal, az imádságukkal ezeket a fiatalokat segítsék a szüleiket. A keresztszülőknek természetesen megint ugyanez lenne a feladata, hogy kísérjék a gyermek szüleivel őket, és hát természetesen itt nem szabad azért elfeledkezni, azt gondolom napjainkban nagyszülők, különösen a nagymamák szerepéről, hiszen sok esetben ők veszik át azt a keresztény nevelést, vagy legalábbis odafigyelést, amit a szülőnek kellene, aki viszont a iszonyú sok elfoglaltsága és szétesése miatt nem minden esetben tudja ezt vállalni, vagy legalábbis csak részben tudja vállalni. Tehát mindenki ebben a felkészítésben szerepet kell, hogy vállaljon. Természetesen kiemelkedő, meghatározó szerepe van a hitoktatónak, a szülőnek és a lelkipásztornak.
Mi minden történik a felkészülés során? Mit tanulnak meg a gyerekek?
Bocsánat. Gyakorlatilag ezek a gyerekek első osztálytól kezdve hitoktatásra járnak. Azok is járhatnak, akik esetleg nincsenek megkeresztelve még, és ott megismerik a hitnek a alapjait, a keresztény hit tanítását, illetve egészen pontosan a katolikus keresztény hit tanítását, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sok esetben alapjaiban a különböző keresztény felekezetek tanítása megegyezik. Vízparancsolat, Isten hit, Szent Háromság, ez nem különbözik. Ugyanakkor természetesen egy picit a saját életüket is próbáljuk arra ösztönözni, mármint a leendő első áldozóknak, hogy most már a saját felelősségüket is egy picit erősítsék önmagukban. Így nyilván a vasárnapi szentmisére járás, ami a legfontosabb, hiszen a felkészítés folyamatában ez a másik, ami lényeges. És nyilván itt megint nem az első áldozásra kell megtanulni a szentmisének a részeit, az eukarisztiáról szóló tanítást, hanem egy egész életre. És miután úgy érzi a fiatal, és természetesen a szülő úgy dönt, hogy a felkészülésük után engedélyezi a gyermekek számára majdan valamikor az első áldozást, hogy ez általában napjainkban a harmadik vagy negyedik osztály általános iskolában, amennyiben a gyermek rendszeresen folyamatosan járt itt arra, akkor mutatjuk be a keresztény közösségnek őket, és igazából a befogadás szertartások az tulajdonképpen a fiatalnak az első lépése, hogy most már tényleg nem csak a hitet megismeri, annak a tanítását, hanem valóban ennek szellemében próbál élni.
És akkor térjünk is rá arra a befogadási szertartásra. Miből áll ez?
Ugye az ősegyházban a keresztény életre való felkészítés, ahogy ezt már korábban mondtam, a katekumenátus által történik, ami igazából 5 fázisból áll, az előhittan, ha szabad így lefordítani a katekumenátust, ahol tulajdonképpen a keresztény életet, annak tanítását, a szentírást ismeri meg a fiatal, illetve a gyermek. Tehát most itt ebben a 3 esztendőben, amíg ő hittalra járt, illetve 2 esztendőben is néhány hónapban, úgynevezett prékatekumenátus, tehát előkészítésben vett részt, és most, hogy a szülők döntöttek, hiszen eljöttek a szülői értekezete, és vállalták, hogy ezeket a gyermekeket hozzásegítik a szentségek vételéhez, tehát a gyónáshoz és az első áldozáshoz, következik a keresztény közösség számára a bemutatásuk. Magában a szertartásban pedig egy szimbolikus cselekmény történik, a keresztelés alkalmával minden keresztelendőnek megkentük a homlokát olajjal. Az olaj a Szentlélek megerősítésének a jele. Vasárnapi szentmisében majd fogok róla a gyerekeknek beszélni, hogy erőt és küldetést jelent a kereszténységben, ahogy a sportolónál az erőnek és az ügyességnek is a jele volt, hogy ne lehessen legyőzni. Az olajjal megkenték birkózók, ezért nehezen találtak fogást a versenyzőn. Hát ma igazából az olajjal való megkenés azt jelképezi, hogy a gonosz, akinek sokszor talán a jelenlétében nem igazán hiszünk, az ne találjon fogást ezeken a gyermekeken. Ez természetesen kell az ő ismételt elköteleződésük, hitvallásuk, mint ahogy az előzőekben mondtam, szükséges a szülőknek, egész keresztény közösségnek a támogatása. Tehát igazából a befogadás szimbolikus szertartásában ez történik. Egyúttal felolvassuk a gyermekeknek a nevét, keresztény közösség számára bemutatjuk őket. Most itt 42 fiatal neve hangzik majd el vasárnap. Nem vagyok benne biztos, hogy az idősebb generáció, vagy akár talán még saját iskolatársai is mindenkinek tudják a nevét, és ki hova tartozik. De igazából a cél és a feladat az lenne, hogy az idei esztendőben annak a 42 fiatalnak egy kicsit az életét is megismerjük, és hát tudjuk, hogy ma ez nem egy könnyű élet, családok élete nem egy könnyű élet, mint ahogy a egyházközségben az élet sem egy könnyű élet. Igazából ez a bemutatás az első lépés ahhoz, hogy ők majd eljussanak a másik kötelező szertartásig, a kiválasztásig, ahol már egyértelmű döntés előtt állnak, és ott átveszik majd a Szentírást, a Bibliát a tavasz folyamán, és igazából az utolsó kapuját teszik meg a szentségfelvétel útjának.
Plébános úr, én is voltam első áldozó, és nem emlékszem ugye ilyen szertartásra. Mióta van ez?
Azt gondolom, hogy nagyon sok helyen ma sem ismerős ez, hiszen még az a hagyomány, vagy vallási néphagyomány él az emberekben, hogy aki elkezd hittal járni, az automatikusan első áldozó lesz, majd ha kitart a hittan a járásban, akkor bérmálkozó. Most látjuk, és azt gondolom mindenki, aki egy kicsit az egyház életében él, az fájó szívvel látja, hogy ma Magyarországon, de azt gondolom Európában is az első áldozóknak és a megbélmáltaknak döntő többsége az fizikailag eltűnik az egyházközség életéből. Tehát lelkileg lehet, hogy szimpatizál az egyházközséggel, de igazából nem aktív tagja. És amikor a II. Vatikáni zsinat után előkerült, hogy hogy lehetne ezeket a fiatalokat megőrizni, akkor egyrészt próbálták a felkészülést komolyan venni, másodszorban próbálták ezeket a fiatalokat az egyház közösségébe beilleszteni, integrálni, hogy szokták. Nem könnyű, hiszen ugye tudjuk azt, hogy az egyház egy létszámában még ma is viszonylag nagy létszámú csapat. Azért nem mondom, hogy közösség, mert más a közösség és más a csapat. Ezt még néha sportban is látjuk, hogy lehet, hogy egy csapat együtt van a pályán, de igazából a közösség szelleme hiányzik, és nincs ambíció bennük, majdnem egymás ellen játszanak. Hát sok esetben így van a keresztényeknél is, hogy bár a megkeresztelteként mondjuk azt, hogy Isten gyermekeivé válnak, de ugyanakkor meg azt látjuk, hogy egy kívülálló, aki esetleg nem hívő, az újjal mutogathat, hogy nalám, hát ha ezek a keresztények, akkor én, aki nem vallom magam kereszténynek, én sokkal tisztességesebb vagyok, sokkal becsületesebb vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy ezt próbálta az egyház is vezette be a katekumenátus, vagy állította vissza a katekumenátus intézményét, most a gyermekek katekumenátusát is így próbálták bevezetni. Bevallom, nem mindenhol él ez még, akár a magyar egyház életében is. Sok esetben félelemből, sok esetben talán tudatlanságból. A félelemre arra gondolok, hogy ha egy picit egyházközség beleértve a plébános megpróbál normákat állítani, akkor rögtön elmennek egy olyan helyre a szülők, ahol igazából könnyedén megoldják ezeket a dolgokat, de ezzel tulajdonképpen az egyház életét, meg tanítását degradálják le. És hát ezért van az, hogy bizony ez sok esetben még lelkipásztorok között is feszültséget okoz, hogy ki hol lesz első áldozó, kit hol keresztelnek meg. Az egységes szellem kialakítása, ez nem egy könnyű feladat, és éppen a mai evangéliumban hangzott el a korrupció példabeszéde Jézus ajkáról. Sok esetben ezt látjuk a szentségek fölvételénél is, hogy megpróbálják igazából finoman szólva ilyen korrupt módon felkészülés nélkül felvenni a szentségeket, hogy majd azok automatikusan hatnak, meghozzák Isten kegyelmét, ajándékát. Nem, hát azért a kegyelem az nem ilyen, az isteni ajándék, el is kell fogadni, és azt igazából az életünkkel viszonozni kell.
Ennek a témának egy nagyon jó végszava, és akkor térjünk rá erre a 100 napra. Mi minden történt ebben a 100 napban? Milyen események, változások, személyes élmények azok, amik az ön itt tartózkodását jellemzik?
Hát igazából egy folyamatban vagyunk be, lenni is egy olyan folyamatban, aminek a vége az üdvösség személyesen mindenki számára, illetve a üdvösség elérése a közösség számára. De veszélyes lehet minden pap számára, hogy él egy plébánián, egy templom irányítója, és közben pedig van 6 filiája. De bevallom őszintén, hogy számomra több nehézség is felmerült az elmúlt időszakban. Túl azon, hogy még a lakhatási problémánk most sem oldódott meg igazán, hiszen a kolostorban a plébániai rész sem készült el teljesen, azt mondom, hogy van egy 90%-os készültség. Ugyanakkor Én nem felejteném el ebben a munkában a filiákot, és ellentétben az előző helyeimmel azt látom, hogy talán a vegyes vallás miatt is, vagy nehogy Isten a folyamatos fogyás következtében ezek a filiás közösségek, tehát kis falvok, ezek szinte szenvednek. Részben azért, mert gyakorlatilag közösséget építeni ott, ahol lassan egyetlen kultúrkörnyezet van, és ezt most megint nagyon idézőjelben mondom, az italbolt, illetve néhány megszállott személynek jó értelemben véve a munkájával kisebb kultúrcsoportokat sikerül kialakítani, de azt gondolom, azt látom, hogy sajnos a falvaink, filiáink azok haldoklanak. Ugyanakkor nyilván akik ott élnek, és valóban elkötelezettként élnek, részt vesznek a Szentmisén, szinte sok helyen csak tucatnyian. Azok szeretnék azt a templomot, ami számukra összetartó erő, megújítani. Reményeink szerint így újul meg majd a Kemenes Mihályfa, illetve a Vönöcki templom. De nyilván maga az épület szép lehet, ha ezt nem tudjuk emberekkel, illetve lélekkel megtölteni. Tehát nyilván a feladataink közé tartozik, hogy kesergés elfelejtve megpróbáljam ezeket a közösségeket is erősíteni, illetve itt lévő cerdi közösséget szintén. Most azért ne csak a sajnálkozásból, hanem a pozitívumokra is röviden. Én azt gondolom, hogy Celdömölk városának, és valószínűleg a többi városnak is, ahol katolikus iskola működik, nagyon nagy előnyt jelent magának az iskolának a szellemisége. Nem azért, mert ott jobb gyerekek tanulnak, hanem azért mindenképpen valamiféle ösztönzést kapnak direkt vagy indirekt módon arra, hogy az egyházban köteleződjenek el, és talán ez segíti az ő szüleiket is abban, hogy szívügyének érezzék az egyház közösségét. Örömmel tapasztalom, ellentétben a másik helyeimmel, hogy sokkal több fiatal szülő van a gyerekekkel együtt Szentmisén, és látszik, hogy érdekli őket a gyermekeik élete, vallásossága is. Csak egy példa, hogy szülőértekezletet tartottam természetesen itt is a szentségfelvétel előtt. Hát bizony a előző helyeken sokszor az egyharmada nem jött el a szülőknek, és úgy kellett utánuk nyomozni. Itt mondhatom azt, hogy szinte mindenki itt volt, és senki nem hiányzott a szülők közül. Tehát megvan az igény a vallásosság iránt, illetve talán egy kicsit a közösség iránt is. És hát itt van a másik nagy feladat igazából, hogy a közösségeket próbáljam erősíteni. Nyilván az elődeim azt gondolom, hogy a maguk fiatalságával és lendületével talán sokkal látványosabb munkát végeztek, mint én. Nekem az első feladatom, hogy ezt még csak véletlenül sem romboljam le. Ugyanakkor természetesen a saját talentumaimmal és egyúttal a saját tapasztalataimmal próbáljam ezeket a közösségeket megújítani, illetve megkeresni azon lehetőségét, hogy hol lehet még az egyházközségét építeni, és itt lelkiekre gondolok, mert fizikai építésekre is bőven lenne szempont, feladat. Számomra az egyik legfontosabb lenne, hogy az emberek lelkében világosság legyen, és emellett legyen még a templomban is világosság, mert sajnos a celi templom elég sötét a világítás hiányosságai miatt.
És akkor hogy van ön? Érzi, hogy megérkezett már Celdömölkre?
Hát, ha nagyon példatívan szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy soha nem fogok megérkezni Celdömölkre, de értem a kérdést. Egy váltás, az mindig visszanézésre, az ember keresi annak lehetőségét, hogy tudjon megújulni. Én azt hiszem, hogy a múltamat, ha nem is töröltem el, de le tudtam zárni, tehát már egyre ritkában hivatkozom arra, hogy az előző helyemen hogy volt, és igazából az egyes számú közösségem azok a celdömölkiek, úgyhogy én ilyen szempontból azt gondolom, hogy már itthon vagyok.
Köszönöm szépen, plébános úr, a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen.
reggeli magazin műsorunkban Celldömölki stúdiónk adása után híreket mondunk.
A mikrofonnál Seres Krisztina.